Tudta ön, hogy közvetlen környezetében legalább annyi érdekes ember él, mint Hollywoodban?
Életutak, amelyeket talán nem is ismerünk.
Vagy nem eléggé.
Gondolatok,
amelyeket jó lesz egy életre megjegyezni.
Mert az életről sokan sokféleképp gondolkodunk.
Legyen a fültanunk.
Töltsön egy órát Szabó Erikával és vendégeivel.
Ismeretlen ismerősök, ismert ismeretlenek.
Vasárnap délelőtt 11 órától a Hangos Portréban.
A Hangos Portré támogatója a Remondis, a tiszta megoldás.
Köszöntöm Önöket Hangos Portré című műsorunkban, Szabó Erika vagyok. Mai adásunk vendége Vecsei Miklós, szociálpolitikus, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Vecsei Miklóssal regényes családjáról, hajléktalanügyről beszélgettünk, és arról, hogyan lesz a segítségből élethivatás. Tartsanak velünk!
Nincsen semmihez se kedvem, de érzem azt, hogy nincsen rendben így. Váltuknám hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek.
Azt mondják, hogy az ember életében nagyon meghatározó a család, és nagyon meghatározó, hogy honnan jön. A te családodból azért lehetne írni egy jó kis családregényt, mert nagyapád is megjárta a hadak útját, tett egy teológus, jogászból segédmunkás, és az édesanyádnak sem volt könnyű az élete. Hát hogyan hatott a gyerekkorodban az, hogy egy elég erőteljesen terhelt, ám vallásos családból jöttél?
Én ebből semmit nem vettem észre. Tehát, hogy én nekem egy nagyon boldog gyerekkor az, ami kirajzolódik az emlékeimből. A nagyapám, akit említettél, ő egy ilyen szikár, okos ember volt, aki mindig rejtvényt fejtett, és nekem az, hogy ő dr. Pacsai János nyugalmazott segédmunkás, ezt akkor voltam, amikor először láttam édesanyámnak a talán a házassági kivonatát, vagy valami, amit ezt lehetett látni, és én akkor már történettanárként döbbentem meg azon, hogy nekem milyen is az utam, és hogy vajon miért gondolkozom én úgy, ahogy gondolkozom, mert nagyon érdekelt mindig ez a szocializációs folyamat, hogy az ember beleszületik bizonyos dolgokba, egyházba, hit be, bizonyos politikai oldalakba is szerintem bele lehet születni. Az sokkal inkább meghatározó volt, hogy a nagy családban, ami nálunk nagyon szűk volt egyébként, már olyan szempontból, hogy nagy, de mégis nagyon sokat találkoztunk, volt egy kapucinus pap, a nagybátyám, aki amíg a kapucinus rend újra nem indult, addig vidéki plébános volt, és én nagyon sokat tekerekedtem templomokban, sekrestjékben, templomtoronyban harangozhattam, tehát ez például egy nagyon közel élmény volt. A másik oldalról pedig az édesapám szülei egyszerű parasztemberek voltak, bár nagyapámnak volt egy cipész foglalkozása, emlékszem a kugli táblára az volt ráírva, hogy uradalmi lábeli készítő, ezt nem is egészen értettem. Ott is így visszagondolva nagyon sok minden érdekes volt, ugye ők aztán TSZ-ben dolgoztak, legalábbis a nagyapám, az Y ívé kopott a háború utáni időszakban, ugye még a dédnagypapám sírkövén még Vecsei Ruppert név szerepel Y-nal, ezen se gondolkoztam akkor soha, de aztán később igen, hogy ez mennyire magában hordozza az egész akkori történetet. De nekem ez a nagyapám a meghatározó. A parasztember, aki megtanított a bicskával bánni, mindig van nálam, bicska, ahányszor eszem, vagy ahányszor előveszem, naponta többször is annyiszor jut eszembe, hogy ő mennyi mindent csinált azzal, hogy nagyon sok olyan kezdetű mondata volt, hogy a férfi ember így csinálja, úgy csinálja, tőle tanultam mindent, amit a borról tudni lehet, nagyon szerette a bort, ő maga készítette a sajátját, az állatokról, a mezőről, tehát ő vitt magával mindenhova, és ráadásul ugye én harmadik Vecsei Miklós voltam, ő volt ugye az első, most már van egy negyedik is, ugye, és hogy ez is nagyon fontos volt, hogy sok unoka között én vagyok a Miklós. Ez nekem egy nagyon fontos kapcsolat volt, és éppen valamikor írtam róla egy rövid történetet egyik unokahúgomnak a születésnapjára, aki ezt kérte, hogy írjunk neki ilyen családi történeteket, és akkor megdöbbentem, hogy tulajdonképpen tudok a nyelvén beszélni, és egymás után jöttek azok a mondatok, amiket ő mondott, a viccei, a történetei, úgyhogy azt hiszem, hogy belőle van bennem a legtöbb, és hogy talán azt is tőle tanultam, és rajta keresztül apámtól, hogy az élet az egy picit egyszerűbben is élhető, mint amilyen bonyolultnak látszik, és hogy vannak fontos dolgok, és kevésbé fontosak. Tehát azt például édesapámtól hallottam legtöbbször, hogy egészségesek a gyermekeim. Tehát egy nagy problémára ez volt a válasza. Ezt nagyon megtanultam tőle, hogy a legnagyobb katasztrófában is az ember azt gondolom, hogy a legnagyobb értékeit, ha a kezében tudja tartani, akkor ezek nem olyan fontosak. Na úgyhogy azt gondolom, hogy valóban egy bonyolult, töredezett családból jöttem én is, de azt gondolom, hogy a főbb vonalak mindig nagyon világosak voltak. Az értékek, a másik ember, a család, azt gondolom, hogy ez talán soha nem lett kimondva, hogy a család az fontos, de hogy abban nőttem, hogy én olyan nagyot nem eshetek. Most is azt gondolom, hogy édesapám még él, hogy valami olyan nagy baj nem történhet.
Second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue.
Ugye 89 óta vagy a Máltai Szeretetszolgálat tagja, és egy picit tegyél rendet az én fejemben is, meg a hallgatók fejében is, hogy tulajdonképpen a hajléktalan ügy az elválik ettől, és hogyan kapcsolódik ez a két történet a te életedben.
Hát ehhez valószínűleg hetek is kellenének, hogy ezt pontosan kibontsam. Hát tulajdonképpen a hajléktalan szót szerintem akkor együtt tanultuk a társadalommal, tehát ez a fogalom nagyon-nagyon ritkán volt használatos a 80-as években, tehát ez a fogalom tulajdonképpen nem is volt, mint ahogy a szegénység se volt, meg a nyomor se volt. A 80-as évek végén ez hirtelen robbant, tehát a rendszerváltással együtt, és mi szerintem nem voltunk elköteleződve a hajléktalan ügy mellett, egyszerűen az történt, hogy a keletnémet menekültek befogadása után a Málta egy jól ismert név lett Magyarországon, sőt Európában is, ugye utána egyből jött a romániai forradalom, ott is nagy szerepet vállaltunk, és hát kaptunk ingatlanokat a Német Miklós kormánytól, tehát még a rendszerváltás előtt, és ezek között volt egy munkás őrlaktanya a Miklós utcában, mi ott állt üresen, és hát valamit kellett volna vele kezdeni, és tulajdonképpen a történelem hozta, hogy talán néhányan emlékeznek rá, hogy amikor Demszki Gábor főpolgármester lett, akkor a működés első napjaiban történt az, hogy a MÁV bejelentett, hogy bezárja éjszakára a MÁV pályaudvarokat, és nagyjából megjelent néhány ezer ember az utcán pillanatok alatt, ugye a munkásszállók is ebben az időben kezdtek el bezárni. Mi akkor kezdtünk nézegetni, hogy mit kéne csinálnunk ezzel az épülettel, és akkor hirtelen azt gondoltuk, hogy hát vagyunk mi annyira jó fejek, és ez nagyon fontos egyébként, hogy nem gondoltunk többet, mint hogy mi kellőképpen felkészült Krisztus követők akarunk lenni, ez egy kicsit ilyen felsőbbrendű gondolatnak is minősíthető így visszanézve. Tehát mi olyan jók leszünk, hogy még nekik is segítünk, még őket is bevállaljuk, és innét indult tulajdonképpen. Kinyitottuk a félkész házunkat, még nem volt fürdőszoba se, de mivel bezárták a pályaudvarokat, ez sürgető volt, és lett a Miklós utcában egy hajléktalan szálló, ahol a hajléktalan emberek tanultak minket, mi őket, és aztán szerintem ez a tapasztalás tartott ott, és nagyon gyorsan egyébként ez nagyon fontos, hogy tényleg eljegyződött az ember az ügy mellett, de nem azért, mert rájött, hogy segíteni tud, sőt, sokkal inkább arra döbbent rá, hogy nem akar tanítani, nem akar senkit megváltoztatni. Volt egy konkrét találkozás, volt egy ember, aki nagyon-nagyon kitűnt a többiek közül, egy ilyen beesett arcú borostás, ilyen égőszemű, tényleg egy ilyen Dosztojevszki hős, egy nagyon-nagyon karakán tekintett, de mindig annyira részeg volt, hogy nem lehetett vele beszélni, és én kinéztem már az első nap, és hetek teltek el, és mindig annyira ittasan érkezett, hogy nem lehetett vele beszélgetni, és egyszer csak aránylag józanul megjelent, gyorsan letelepettem mellé, és elkezdtem neki a férfi erőről, meg a hitről, meg az újrakezdése, meg ilyenekről beszélni, és szépen türelmesen végighallgatott, és elmondta elég szárazon, hogy 3 évvel azelőtt meghalt a családja egy balesetben. Ő volt a hibás, nem adott meg egy jobbkész szabályt, ivott is, és meghaltak 2 kislánya és a felesége a balesetben, ő pedig kisebb sérülésekkel megúszta, lecsukták, nemrég jött ki a börtönből, jóformán nem áll szóba vele senki, egyébként építészmérnök, és hogy ne aggódjak, mert szerinte el fog oda jutni, hogy újra föláll. Hát én ott akkor bármilyen pénzt megadtam volna érte, hogy pörgessük vissza egy fél órával a történelmet, és ne legyek ennyire ostoba. De azt hiszem, hogy ez a találkozás nekem ahhoz kellett, hogy én ne akarjak tanítani, ne akarjak tanácsot adni, ne akarjak megváltoztatni embereket, hanem legyek ott, hogyha szükség van rám. Tehát azt hiszem, hogy ez olyan fordulópont volt az életemben, nagyon gyorsan egyébként néhány hónappal a nyitás után, amióta egészen másképp próbálok készülni, és a hajléktalan ügy egyébként számomra nem jelenti ugyanazt, amit a hajléktalanságról gondolnak. Szerintem ez egy olyan jéghegy csúcs, amiről sokat beszélünk, és az összes mondat, amit ennek kapcsán elmondunk, a nyomorúságról, a magányról, a szétesettségről, a reménytelenségről, ez mindig sok-sok-sok embert érint, és ezért nagyon nem mindegy, hogy beszélünk róla. Tehát a hajléktalanság egy alkalom szerintem, hogy az emberi nyomorúságról beszéljünk, és egy picit értelmezzük a világban, hogy hol is van ennek a helye, és mik a megoldásai.
Te, mint szociálpolitikus vagy, mint ember, aki kimész, és mondjuk télen megpróbálod összeszedegetni az embereket az utcáról, hogy ne fagyjanak meg. Sokszor annak ellenére, hogy ők ezt nem akarják. Mit akarhatsz? Nem akarsz prédikálni, nem akarod őket meggyőzni, de mi az, amit te várhatsz?
Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, mert nyilván amikor van egy probléma, de ez nem csak a hajléktalanságról, vagy bármelyik betegségről, járványról, katasztrófáról van szó, ott bizonyos feladatok vannak, tehát meg kell oldani bizonyos feladatokat, és ennek általában egy része oldódik meg. Tehát a hajléktalanságról is, hogyha bárki megkérdezi, hogy mit kell csinálni 100 hajléktalan emberrel, az körülbelül olyan értelmes kérdés, pontosabban értelmetlen, mint hogy mit kell 100 beteg emberrel csinálni, fogalmam nincs, készítsünk diagnózist, és utána megmondom. Tehát a hajléktalan ügy azért nagyon nehéz helyzet, mert hogy a társadalom, és még rosszabb, hogy a politika is úgy kezeli, mint egy ilyen homogén rendszert, miközben vannak benne építészmérnökök, orvosok, és van benne, aki örökölte, tehát nyomorba született és nyomorban él. Ráadásul, ami még nehezebbé teszi a dolgot, hogy a hajléktalanság az nem lakás probléma. Nincsen lakásuk, ez igaz, és nagyon jó lenne őket valami fedél alá terelni, de alapvetően kapcsolati probléma, tehát azt szoktam, ha tanítok mondani, hogy a legegyszerűbb mondat, amit ezzel kapcsolatban elmondhatunk, az az, hogy hajléktalanná az válhat, aki nem szeret, és akit nem szeretnek. Mert hogy ha igazán van célom az életben, az egy másik ember lehet. Tehát, hogyha nekem van egy szerelmem, az egészen biztos, hogy nem leszek hajléktalan. Lehet, hogy nem lesz lakásom, lehet, hogy egy sátorban fogok lakni, de soha nem jön az életemben az a pont el, hogy én föladom, hogy nincs célom, hogy nem akarok. Mert a hajléktalanság az nagyjából a céltalanság, a teljes reménytelenség, a teljes elveszettség, a teljes kiilleszkedés, a teljes normavesztés. Most, hogyha van célom, akkor nyilvánvalóan ezek nem történhetnek meg. És ha mégis el akarnám veszteni, mert szétesek, mert depressziós leszek, de nekem mondjuk él az anyukám, és ő szeret engem, akkor se tudok hajléktalanni, el kell hozzá bújnom. Sokat szoktunk így beszélgetni, hogy én valószínűleg nagyon-nagyon messze el kell, hogy bújdossak ahhoz, hogy én hajléktalan tudjak lenni, mert hogy a gyerekeim, a családom valószínűleg nem fogja megengedni. És hányan élnek így túl Magyarországon, alkoholbetegek, szétesett emberek, akikre a család rácsukja az ajtót, elrejti a kíváncsi tekintetek előtt, és túlél. Egyébként a nagyon-nagyon szeretett nagyapám alkoholbeteg volt, de nem tudtuk, mert nagyanyám eltakarta előlünk ezt a részét, és csak az aranyos drága nagyapánkat láttuk, és mennyire hálásak vagyunk ezért. Tehát egy sokkal bonyolultabb helyzet, és egyébként a válásnál is az van, hogy tehát ha valaki elválik, akkor nem azért lesz a férfi hajléktalan, mert az asszonynál maradt a lakás, hanem az asszonynál maradt a gyerek. Az a fajta cél, ami miatt reggel föl kell kelni, ami diktálja az életemet, és akármilyen fáradt vagyok, akármennyire szétestem, akkor is meg kell vetni azt az ágyat, akkor is ki kell mosni, akkor is újra kell kezdeni minden napomat, és aki pedig távozott az először, lehet, hogy még csajozik egy kicsit, aztán új kapcsolatra lel, aztán lehet, hogy nem, de akkor még az anyukájánál, a bátyjánál, a barátainál még föléli azokat a kapcsolati tartalékait, amik vannak, és mondjuk az alkoholizmusával, hogyha közben ezt összeszedi, vagy esetleg ez már ok is lehetett, akkor szépen együtt elkezd elmerülni, és egyszer csak az utcán van. De az azt jelenti, hogy minden kapcsolatát felérte, és nem maradt neki ott az a cél, amit mondjuk egy gyerek vagy egy család jelenthet. Tehát ez egy borzasztó összetett kérdés, és nyilván távolról ezt nem is lehet látni, és ezért sajnos általában a lakástalansággal azonosítjuk csak a hajléktalanságot, miközben nyilván sokkal összetettebb.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé. Vagy itt jó helyen.